Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Alapvetően az én előadásom egy picit ki fog talán lógni a Networkshop általános előadásig, ugye nem lesz annyira technikai, hanem inkább abból a szempontból közelíteném meg a kérdést, hogy hát lassan 3 éve vettem át a CEUN a 1.9-es verziói modul rendszernek a úgymond gondozását és hát a tanárok segítését a használatra, és hát milyen tapasztalatok származnak ez alatt az idő alatt. Elsősorban a modulnak a saját natív szolgáltatásai közül mi az, ami ténylegesen érdeklődésre tart számot, mi az, ami nem annyira, milyen olyan integrációk vagy kiegészítések vannak hozzá, amiket nagyon érdemesnek találtunk felinstalálni és hozzáhasználni, és hát ezen túl milyen teljesen külső eszközöket találtunk még, amit a Moodle hiányosságainak a betömésére nagyon egyszerűen tudunk ajánlani a tanároknak, és tudjuk a használatot ténylegesen. Nos, hát a CEUS e-learningről azt fontos tudni, hogy ez teljesen opcionális a tanárok részére. Néhány tanszék van, aki valamilyen szinten kötelezővé teszi, hogy legyen fönn kurzus, de alapvetően a tanárok maguk döntik el, hogy szeretnének-e egy ilyet, vagy pedig nem. Ebből következik, hogy alapvetően onnan kell kiindulnom, hogy legyen számukra ez nagyon vonzó, és az első pillanatban gyakorlatilag, ahogy hozzányúlnak a rendszerhez, ez bevonja őket, és ne legyen egy plusz feladat, egy plusz nyűg, az, hogy na, ezt is kellene nekünk kezelni a rengeteg más feladatunk mellett, hanem érzékeljék, hogy akár a saját munkájukat is segíti, a oktatás minőségét előre viszi, stb. Illetve egyes folyamatok esetén akár direkt betapasztalják azt, hogy ahogy eddig működtek a dolgok, azok gyakorlatilag egyszerűbbek lesznek egy kis tanulási periódus után, mint ahogy eddig voltak. Hát ez alatt a 3 év alatt, most 2 éves statisztikáim vannak, alapvetően azt tapasztalom, hogy a használat az minden tanszéknél persze különböző módon, de gyakorlatilag mind mennyiségileg 70-80%-kal növekszik évente, akár a tanárok számát nézzük, akár az aktív kurzusok számát nézzük, akár a Moodle által generált statisztikákat, hogy mennyi oldallekérés és hasonló dolog volt. Úgyhogy ez a fajta megközelítés, ami igazából ezekre a dolgokra épül, hogy a egyszerűbb eszközöket promotálom elsősorban, a bonyolultabbakat igény esetén arra próbálok felvinni figyelmüket, hogy ezzel úgy akár időt is megtakarítanak maguknak, illetve próbálom az olyan eszközöket és lehetőséget lehetőleg elkerülni, amik nagy valószínűséggel meg fogják akasztani a tanárt használat közben, és ezért, amikor még nagyon kezdő, akkor pont, hogy azt fogják előhozni, hogy inkább ne is használják a rendszert, mert hát ez bonyolult, és azonnal valami problémába akadtak bele. Ugye hát ez a kevesebb sokszor sokkal több. Nem biztos, hogy el kell árasztani őket a Moodle 10x féle aktivitásával és a különböző lehetőségeivel mindjárt az elején, mert akkor egészen biztos, hogy semmi jó nem fog a dologból kisülni. Ugye ez itt a 2011-12-es statisztika abból a szempontból, hogy körülbelül 460 kurzus volt ebben az évben, amit aktívan használtak. Ennek körülbelül a fele volt csak hát egy ilyen tananyagtárház szempontból és kommunikáció szempontból használva. A másik fele volt, ami ténylegesen használt aktivitásokat is, és ezek közül ilyen arányokban oszlott meg a egyes aktivitások használata. Tehát ami nagyon szembeszökő, hogy ezeknek több mint a fele használta az assignment, a feladattípusú aktivitást. Ugye hát ezen belül itt van a Turnitin-es feladat, azt majd fogjuk látni, hogy ezt fölintegráltuk. A fórum is egy majdnem 40%-os használatnál van. Itt a News fórum ebben nincsen benne, tehát azt a kommunikáció részének tekintem, attól még nem aktív egy kurzus, hogy oda írogat néha a tanár, hanem itt, amikor ténylegesen létrehoz a diákok számára használatos fórumot. Illetve hát ami még előkerül, ez a wiki, meg a válaszlehetőség, a choice, ami viszonylag ritkán van rá szükség, de akkor nagy szeretettel használják őket. Majd belemegyünk egy kicsit részletesebben, hogy pontosan mire. Ugye hát amiket így említettem, ezek azok a aktivitások, funkciók, amik nagyon egyszerűek és nagyon könnyen használhatók. Illetve ami szerintem a Moodle-nek egy nagyon nagy erőssége, és nagyon sokszor sikerül kihasználni, az a jogosultság kezelése. Ugye nálunk Novellből jönnek létre automatikusan a profilok, ezzel eddig nem nagyon volt külön probléma, illetve amikor esetleg külsős diákokat kell létrehozni a rendszerben, az is viszonylag könnyen megy adminisztrátori szinten. Viszont a rendszer nagyon jól tudja kezelni a ilyen korlátozott jogokat, tehát például egyes tanszékekhez a koordinátorok hozzárendelése adminisztrátorként, és akkor, hogyha a tanár valamit hirtelen nem tud megcsinálni, akkor koordinátor könnyedén be tud neki segíteni, vagy kurzusokat létre tud hozni, nem kell mindent központosítani. Illetve ilyen pedagógiailag fejlettebb dolgokat is könnyen tud kezelni, amikor a diák nem olyan szűk jogokkal kell, hogy rendelkezzen, mint az alapdiák jog a Moodle-ban, hanem akár egyes dolgokhoz tanári jellegű jogokat is tudunk adni. Illetőleg egy érdekes példa, amikor gyakorlatilag munkaidő után fölhívnak az egyik tanszéktől, hogy nekik azonnal kell egy külsős ember részére, aki auditál jogosultság az összes kurzusokhoz, de úgy, hogy ne tudjanak belenyúlni, csak meg tudják tekinteni. Tehát ezt is gyakorlatilag 5 perc alatt meg lehetett csinálni a Moodle-ben, hogy legyen egy ilyen account, amit utána gyorsan el lehetett távolítani. Tehát ebből a szempontból szerintem elég jól működik. Hát illetve ezek, amiket említettem, népszerű aktivitások. A feladat talán annyit kellett az egészen változtatni, hogy a fejlett feladat, ahol több fájlt tölthetnek föl, ott van ez az osztályzásra beküldés, send for marking opció, ami gyakorlatilag, amikor használatba került, akkor 10 esetből 5-ször gondot okozott, mert ha ott egy gomba, akkor a diák megnyomja azt a gombot. Alapvetően semmi értelme nincsen annak, hogy egy határidővel rendelkező feladatnál jelezze, hogy ő készen van, mert a tanár úgyis a határidő után fogja végignézni a feladatokat, tehát itt egyszerűen megváltoztattam az alapbeállítást, és más ilyen apró dolgok is vannak, amikre érdemes figyelni, hogyha már harmadszor jön egy probléma jelzés, hogy ez valami nem így működik, akkor általában érdemes ezt megváltoztatni. És amit ugye a tanárok tapasztalnak, amikor használják, hogy sokkal egyszerűbb, visszakövethetőbb és biztonságos, ugye olyan szempontból, hogy nincsen problémájuk azzal, hogy na most a diák az elküldte, nem küldte, azt állítja, hogy elküldte, mert hát mindent monitoroz a rendszer, és meg lehet nézni, hogy pontosan mikor járt ott a diák, tényleg megtörtént-e, tényleg volt-e valami probléma, vagy pedig csak azt állítja. Illetve a fórumnál, ugye a News fórum van automatikusan egy kurzusban, itt azt látod, hogy érdemes beletenni egy rendes diákok által használatos kurzust is, mert alapesetben ugye minden diák meg tanár azt fogja gondolni, hogy oda lehetne írni diákoknak is, és akkor a probléma akkor jön elő, amikor már így szeretné használni a rendszert. Illetve, hogy majd példákon fogjuk látni, hát a fórum aktivitás szerintem gyakorlatilag 4-5 másikat könnyedén kivált, nyilván nem tökéletesen azt csinálja, de nagyon sok mindenre alkalmas, és annyira intuitív, és annyira könnyen kezelhető, hogy nagyon sok problémát meg tud oldani. Illetve ugye a choice-szal is az a helyzet nagyon kevés dologra jó, de arra pedig nagyon egyszerű és nagyon jó. Ugye néhány példa. Mondjuk a feladatnál sok esetben előfordul, hogy valami teljesen külső feladat van, ahol a tanár csak annyit szeretne, hogy egyszerűen tudja az értékelést a diákoknak elküldeni, de erre egy offline aktivitás, ahol egy értékelő felületet létrehozunk, az tökéletesen alkalmas. Vagy pedig, amikor egy feladatlap jellegű dolgot akarunk a diákoknak odaadni, ami rövidebb kifejtő kérdések vannak, akkor ez az online feladatba beillesztve gyönyörűen működik, ahol a tanár magában ebbe a feladatlapba tud javítani is a diák részére. A fórumnál az egyik legnépszerűbb dolog, a diákok föltöltik oda a prezentációkat, és utána a többiek pedig meg tudják nézni, és tudják kommentálni, ezt a tanár pedig tudja követni, és látja az aktivitást úgymond ilyen módon is. Illetve nagyon hatékony a fórumhoz a csoport. A csoportok létrehozásával akár olyasmi is könnyedén megoldható, hogy mindenki hozzászól, de addig, mivel ilyen egyes csoportokat lehet pillanatokat készíteni, hogy mindenki egy külön csoportnak a tagja, be lehet egy kattintásra állítani, hogy ne lássa senki a többiek hozzászólását. Utána, amikor ez a határidő lejárt, akkor egy másik kattintásra meg, akkor hirtelen mindenki látja és hozzá tud a dolgokhoz szólni, anélkül, hogy befolyásolta volna a többiek véleménye. Illetve a choice, a válasz lehetőség esetében pedig pillanatok alatt lehet egy gyors szavazást csinálni, amit akár az órán magán is ki tudnak tölteni, és a tanár tud rá reagálni. Mondjuk a dolgozatok témakörének kiválasztására egy tökéletes alkalmazás, mert ilyen first come, first serve módon is tud alapvetően működni. Tehát nincsen vita abból, hogy na én ezt szeretném, ki van ragasztva fali újságra, ki írta rá először, stb. Gyakorlatilag ezt automatikusan lekezeli. És hogyha csoportokba kell oszolni, akkor is ugye látják a diákok, ki van már abban a csoportban, visszalép, belép, könnyen el tudják osztani online egymás között ezeket a dolgokat. De amiket nem használnak, csak így röviden, a csevegést valószínűleg egyrészt azért, mert önmagában nincsen nagyon értelme a mi szempontunkban, mivel ugye blended learning van, tehát ez csak kiegészítő funkció, plusz mivel külön aktivitást kell hozzá létrehozni, ezért egyáltalán nem szembetűnő. Nagyon sok másik aktivitás pedig egyszerűen vagy túl bonyolult, vagy túl időigényes. De a quiz az egy elég jó aktivitás lenne, de mivel mondjuk 10-20-30 fős csoportok vannak, egyszerűen nem lehet rávenni a tanárokat arra, hogy befektessék a eredendő energiát, hogyha mondjuk ilyen 100 fős csoportokkal kellene nekik minden évben valami tesztet levezetni, akkor nyilván nagyobb lenne motiváció, de így annyira ez így nem működik. Illetve amelyek kifejezetten rosszak, tehát olyan aktivitások, amiket egyszerűen nem is merek ajánlani, mert a próba körök alapján egyszerűen nem tudnak jól működni. Ez a például a műhely, ahol gyakorlatilag magának ássa meg a sírját azzal, hogy a műhely esetén ilyen peer review-t lehetne alkalmazni, hogy a diákok értékelnék másoknak a dolgozatait. Viszont, hogyha már valaki késik a határidővel, az kikerül az egész folyamatból, akkor azután a reklamál, nem lehet belenyúlni, nem lesz semmit csinálni. Magának a review-nak a megírásánál, hogyha valaki nem fejezi be és elküldi, nem lehet utána belenyúlni, és rengeteg ilyen probléma, tehát gyakorlatilag szinte működésképtelen. A blog esetében, mivel nem a kurzushoz tartozik, ezért nem eléggé biztonságos, nem ott működik a dolog, illetve hát a Wikinél nagyon sok olyan gomb és lehetőség van, ami egyszerűen intuitívan nem működik, azt tudni kell, hogy így működik, különben csak problémákba ütközik a tanár is, meg a diák is. Eddig még olyan nem fordult elő, amit tanár elővette volna a Wikit, és automatikusan képzés nélkül tudta volna használni. Még ugye egy feladatnál, meg egy fórumnál egy pár oldalas ilyen letölthető segítséggel ez könnyen működött. A műhely helyett alapvetően a fórumot szoktam ajánlani. Gyakorlatilag ugye itt általában azon a probléma, hogy az elnevezés az más, és akkor nem tudják már úgy értékelni a dolgot. Alapvetően oda föltöltik a diákok a feladatokat, a tanárcsoport beosztással kiosztja, hogy kinek a dolgozatát láthatja, és akkor utána tudja kezelni a dolgot. A blog esetén szintén egyszerűen a fórumot blognak kell nevezni, mindenki oldhatja a dolgait, ahogy szeretné. Illetve hát a wiki helyett pedig általában a Google Dokumentet szoktam ajánlani, abban is egy kicsit részletesebben belemegyünk. Majdnem minden tanárnak van már accountja, pillanatokat létrehoz, belinkeli a rendszerben. A második pont, hát ugye a integrációk, nem tudom, mennyire látszik, ugye amikor van valami rendszerünk, ami alapból jól működik, de hogyha valamit rászerelünk, akkor még egy picit jobb lehet. Ugye most itt a helyzetre utalóan egy hókotrót készítettünk a kerékpárból. Hát az egyik ilyen nagyon egyszerű kis modul, amit föltettünk, az a file feltöltés modul. Hát ez Enhanced File Upload Ray-ben fut. Kis probléma volt vele, hogy kellett alakítani, mert 2010-es verzió volt, tehát nem volt tökéletesen működőképes. Viszont gyakorlatilag egy olyan kérdést old meg, ami a legtöbb új tanárnál gyakorlatilag elvette a kedvüket a modul használatától, mégpedig az, hogy teljesen érthetetlen, hogy először ugye be kell menni egy menübe, ott egyenként vagy cippelve föltölteni a fájlt, és utána külön belinkelni. Gyakorlatilag ez megteszi ezt a két lépést, úgyhogy a gépről kiválogatja az illető az összes fájlt, azok föltöltődnek, belinkelődnek. Tehát mondjuk egy kurzus esetén egy 3-4 órát körülbelül megspórol egy tanárnak, ráadásul ezt akár egy kis segédlet egyet is el tudja kezdeni. Tehát sok olyan tanárnál segítség, aki először csak ebből a szempontból állna hozzá a rendszerhez, aztán később pedig más csinálna. Hát ugye így néz ki egy ilyen kis kép, kiválogatja a fájlokat, töltögeti föl, már fönn is van, tehát körülbelül egy 2 perc alatt ez el is készül. Illetve a Turnitin, a másik ilyen, amivel integráltunk. Ugye ennek van egy olyan kötöttsége, hogy angol nyelvű, viszont hát akár magyar intézményeknél is működhet. Teljesen beépül, ugyanolyan feladatra egy jellegű modul lesz, a diákokat föltöltik, és a tanár automatikusan láthatja a százalékokat mellette, amit persze utána a riportot azt értelmeznie kell, onnan már a Turnitinnek a saját felületén történik ez be. Magyar nyelvű dolgoknál is lehet értelme mondjuk kipróbálni, mivel ugye a webben ugyanúgy keres, illetve a saját intézményi dolgokat is szépen tárolgatja, tehát egy idő után már meg fogja találni a saját dolgainkat is. Illetve van egy beépített GradeMark funkciója, amiről lesz majd egy dia. Így néz ki maga a Turnitin report, szépen látszanak a százalékok, melyik források, hol találta, mit talált, illetve így néz ki egy ilyen GradeMark-os dolog, amik ugyanebben a reportban a tanár könnyedén bele tudja írogatni a véleményét az egyes részekhez. Tehát ez alapból be van építve, ezt nagyon szeretik használni mostanában a tanárok. Amiket még kipróbáltunk így röviden, de annyira nem jók, hogy különösebben ajánlanám csak akkor, hogyha éppen nincsen ugye jobb, amit lehetne. Ugye a videó megosztásra, amit könnyedén tudunk utána kontrollálni, van egy ilyen Kaltura nevezeti open source alkalmazás, amivel elég sok probléma, elég sok saját programozást igényel, de kisebb igényekre megfelelő volt. Illetve az iPad-hez pedig van egy M-touch-os szoftver, ami lehetővé teszi ugye az iPad nagy hibáját, hogy file feltöltés is működjen onnan. Illetve hát magát a Moodle kurzus felületét átalakítja olyan módon, hogy ez jól nézzen ki. És hát az utolsó dolog, amit előre akarok hozni, ugye ezek a beilleszthető dolgok. Hát itt elsősorban a Google Documents az, ami gyakorlatilag egyben tudja ezeket tartalmazni. Elérhető különböző platformokon is, és a diákok részéről nincsen szükség semmire, csak hogy megnyissák a linket és dolgozzanak benne. És gyakorlatilag az egyik legfelhasználóbarátabb dolog, ugye hát ezek érhetők el. A rajz funkció az gyakorlatilag egy mindmapet is meg tud teremteni. A naptárnál akár SMS értesítés is beállítható, úgyhogy nagyon könnyen használható. Ráadásul könnyen megosztható ugye linkkel, tehát be lehet egyszerűen a kurzusba tenni, ugyanúgy működik, mint a kurzus részén egy diák számára, és beépített chat van, miközben ugye egy időben dolgozgatnak. Ezen kívül ugye februárban most a Google Drive is megjelent, tehát amikor nagy fájlt nem tud feltölteni a Moodle-ben, mert ugye 25 meg a korlát, akkor egy pillanat alatt ott megoszthatja, és szintén a linket közzé teheti. Ugye ilyen egyszerűen néz ki egy ilyen link birtokában bárki megosztás. Gyakorlatilag 3 kattintással ez meg is van. Illetve amit még, ezeket csak így fölbillantom, más dolgok, amiket érdemes megnézni. És akkor köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, ez is olyan téma, amivel
az én kérdésem az, hogy a felhasználó kezelés az integrálódik-e valamilyen más rendszerrel, akár intézményi single sign-onnal, illetve a Google szolgáltatásait, azt ahhoz hogyan regisztrálnak a felhasználók, hogyan azonosítja a Google a felhasználóikat?
Tehát egyrészt a Novell rendszerrel van összekötve, ami alapvetően úgy néz ki, hogy amikor egy felhasználó belép a e-learning oldalra először, automatikusan létrejön ugyanazok adatokkal a profilja az oldalon is. Google-nél azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag a tanároknak kivétel nélkül volt már saját accountjuk, a diákoknak már nincs erre szüksége. Amikor fontos az, hogy látszon az, hogy még dolgoznak valamiben, és ki meg hogy dolgozik, akkor vagy ugye saját accountot kéne használni, ami problémás lenne, vagy hát egyszerűen áthidalható a dolog azzal, hogy odaírják a nevüket. hogy ezt akkor én írtam, és ugye akkor már látszik, hogy nem Guest 222 dolgozott rajta, hanem ki is volt az, aki ott piros színnel dolgozott. Illetve lehetséges lenne egy ilyen intézményi Google accountos dolog is, csak a probléma az, hogy az gyakorlatilag ahhoz minden más rendszerről is át kéne állni a Google által szolgáltatotthoz. Ugye ez a Google alkalmazások dolog intézményi szinten. Tehát akkor a felhasználás még nincs, meg ugye mindenki számára opcionális is mit használ, ezért ez nehezen lenne megoldható ilyen szempontból. Ez egy teljes elkötelezettség kellene, hogy akkor mi ezt akarjuk használni. Legalábbis nálunk.
Ezzel vitatkoznék
egyébként. Igen?
Tehát részei is lehet általában.
Hát eddig még nem volt akkora, tehát hogy is mondjam, ezt általában meglévő igényekre ilyen gyorsan lehetett berakni, hogy akkor használd ezt, és akkor ez így mennyire jó lesz. Tehát még akkora igények nem voltak, hogy e felé kellett volna menni, de érdemes akkor ezen.
Jó, köszönjük szépen!